Szíve dobog a reverenda alatt. Egy papnő vendég vallomásai. Ó, Timotina Labinett! Ma, hogy felöltöttem a szent köntöst, felidézhetem a reverenda alatt szunnyadó, immár kihűlt szenvedélyt, mely a szeminarista köpeny alatt tavaly megdobogtatta szívemet. Május 1-én, itt a tavasz, az abbé cserepében rügyezik a szőlővessző, apró zsenge hajtások ülnek zöld cserepekben az udvari fa ágain, mikor a minap kiléptem a tanulóteremből, a második emelet ablakán megpillantottam valamit, amiben a fő bőrvirágos orrát kell gyanítanom. Jé cipőjéből enyhe bűz árad, és észrevettem, hogy a növengékek mód felett gyakran kimennek az udvarra, hogy ők, akik úgy éltek a tanulóteremben, mint a vakondok, nyomottan, elmerülve hasukban, a barmok sűrű és forró leheletével nyújtogatva vörös képüket a kályha felé. Mostanában nagyon sokáig maradnak a levegőn, s amikor visszatérnek, vigyorognak, s aprólékos gonddal nem tévedek, nagyon lassan zárják el nadrágjuk szorosát, kényeskedve, mintha ösztönösen kedvüket lelnék ebben a műveletben, mely valójában semmiség. Május 2-án. A fő tegnap lejött a szobájából, behunyt a szemét, elrejtette kezét, és félénken fázósan vonszolta kanonok papucsait egy macska ugrásnyira az udvarban. Szívem íme, kiveri a taktust keblemen, mellem a mocskos padon dörömből. Ó, hogy gyűlölöm most az időt, mikor a növendékek piszkos ruháikban olyanok voltak, akár a verejtékben fürdő birkák, s a gázláng alatt, a tanulóterem bűzös levegőjében, a kályha bágyasztó melegében szundikáltak. Kitárom karjaimat, sóhajtok, kinyújtom lábaimat, érzem, hogy nagy dolgok vajudnak fejemben, ó, nagy dolgok! Május 4-én. Tessék, tegnap már nem bírtam magammal, mint Gábriel arkangyal hallottam szívem szárnygyapásait. A Szentlélek fuvallata átjárt a lényemet, lantot ragadtam és rázendítettem. Ó, Mária! Esedez érettünk, ki szülted nekünk szent fiadat, Sanctus Christus. Ó, szüzemterhes, malasztal teljes kegyelmet adj! Ó, ha ismernétek a titokzatos illatot, mely felkavarta lelkemet, mialatt letéptem-e költői rózsaszírmait. Hárfát ragadtam, s mint a zsoltáros mennyei magasságokba emeltem ártatlan és tiszta hangomat. Május 7-én. Ihletem, ó jaj! Bevont a szárnyait, ám a szidalmak és a gyötrelmek súlya alatt én is azt mondom, amit Galilei, és mégis mozog. Értsd, mégis mozognak. Oktalanul elfelejtettem a fenti vallomást. Jé, a legvadabb zsanzenista, a fő legádázabb csatlósa felszedte és titokban átadta urának. Hogy azonban az egyetemes sértés fenekére taszítson, minden barátjának megmutatta versemet a szörnyeteg. A fő tegnap magához rendelt. Beléptem szobájába, és igazam szilárd tudatában álltam meg előtte. Kopasz fején alatomos villámként rezgett egyetlen szál vörös haja, szeme kiült, zsírpárnáira, mégis nyugodtan, békésen csillogott orra, mely cséphadaróra emlékeztet, A szokásos táncot járta. Elrebegett egy orémuszt, megnyálazta hüvelykujja hegyét, lapozott egy könyvben, és előhúzott egy összehajtogatott piszkos papírszeletet. Ó, Mária, esedez érettünk! Becsmérelte versemet, leköpte a rózsámat, felcsaprott Drirazonnak, adta Józsefet, a múját, hogy bemocskolja, hogy beszennyezze a szűzi éneket. Dadogott. A tömény gyűlölet fintorával nyújtotta meg minden szótagát, majd amikor a hatodik sorhoz ért, szűzen terhes, eltorzította orhangját, és ó, felcsattant. Szűzen terhes, szűzen terhes! Oly hangon mondta ezt, miközben borzongva összeráncolta kidudorodó pacakját, oly iszonyú hangon, hogy szemérmes pír lepte el homlokom. Karjaimat a mennyezet felé tárva, térdre borultam és felkiáltottam. Ó, atyám! Alantya, a hárfája, fiatalember, a hárfája, titokzatos illatok, melyek felkavarták a lelkemet. Hiszen akkor hiszem, ha látom, istentelen vallomásban, ifjú lélek holmi világias hajlamot, veszedelmes fegyelmezetlenséget, mi egymást észlelek, a bűn lejtőjét gyanítom benne. Elnémult. Potrohán remegés futott végig, majd ünnepélyesen így szólt. Hisz ön, fiatal ember? Miért a kérdés, atyám? Vagy talán tréfára nyílt ajka? Igen, hiszek mindabban, amit atyám, s az anya szent egyház tanít. De szüzen terhes, a fogantatásról van szó, fiatal ember, a fogantatásról. Atyám, én hiszek a fogantatásban. Jól teszi, fiatal ember, olyan dolog az. Elhallgatott, majd így folytatta. A fiatal J. tájékoztatott az ön maga viseletéről. Jelentésében megállapítja, hogy ön napról napra megrögzöttebben rakja szét lábait a tanulóteremben. Azt állítja, hogy tulajdon szemével látta, amint ön, mint a féle nyegle ifjonc, teljes hosszában elnyúlt az asztal alatt. Olyan tények ezek, melyek torkára forrasztják a szót. Jöjjön közelebb, és térdeljen ide, szorosan mellém. Szelíden akarom kifaggatni. Feleljen, gyakran széttárja lábait az osztályban. Aztán vállamra tette a kezét, átkarolta a nyakamat, szeme felcsillant, és mindenfélét elmondatott velem lábaim szétterpesztéséről. Sietek bevallani önöknek, hogy undorító volt, s ezt én mondom, aki jól tudom, hányadán állunk az ilyen jelenetekkel. Így hát beárultak, megrágalmazták szívemet és szemérmemet, és tűrnöm kellett, mivel a növendékek névtelen leveleit egymás ellen a főhöz intézett jelentéseket engedélyezik, sőt megkívánják, én meg bejöttem ebbe a szobába, hogy ennek a dagadt alaknak a keze alá kerüljek. Ó, a szeminárium! Május 10-én. Ó, tanulótársaim, iszonyatos gonoszok és szörnyen buják! Az osztályban ezek az avatatlanok valamennyien ismerik versem történetét, amit elfordítom fejem, megpillantom a kehes D arcát, és tüstént hallom suttogását. És a hárfát, hát a hárfád és a naplód. Aztán a hülye L fűzi tovább, és a landot, hát a hárfád. Majd hárman vagy négyen suttogják kórusban. Ó, Mária, esedez értünk. Tudom én, hogy nagyon együgyű vagyok, nem rugdosom meg magam, Uram Jézus, de hát végül is én nem árulkodom, nem írok anonim leveleket, szent költészetem és szemérmetességem pedig mellettem kardoskodik. Május 12-én, tudod-e, szerelmem tüzemiért lobog? Virágvirit madár üdvözöl, jó napot! Már itt a kikelet, a kedves angyal itt van, tudod-e, miért forra mámor vágyaimban? Nagymamám angyala, bölcsömnek angyala, tudjátok-e, miért vagyok madárka ma? Lantom miért remeg, miért csapong egyre, mint a csicsergő fecske. Tegnap a 10 perces szünetben írtam ezt a költeményt, bementem a kápolnába, bezárkóztam egy gyóntatószékbe, s itt zsenge, ihletem felröppenhetett az álom és a csend birodalmába, a szerelem szférái felé. S mivel éjjel-nappal kotorásznak a zsebemben, hogy a legkisebb papírszeletet is elvegyék, versemet a legalsó ruhám szegélyébe vartam abba, mely közvetlenül a bőrömet takarja. Lecke közben benyúlok öltönyöm alá, szívemre vonom a költeményt, és hosszan szorongatom elmerengve. Május 15-én, legutóbbi vallomásom óta bizony sebesen peregtek az események, s nem is akármilyen, hanem igen ünnepélyes események, olyan események, amelynek hatására rettenetesnek ígérkezik jövendő és lelki életemre. Imádlak, Timotina Labinett. Imádlak, Timotina Labinett. Imádlak. Hadd énekeljem en a lantomon, miként az isteni zsoltáros psalteronján. Hogyan pillantottalak meg, és hogyan pattant szívem a szívedre, örök szerelemre. Csütörtökön kimenő napunk volt. Mi növendéke, 2 órát maradhattunk távol. Én is éltem az alkalommal, anyám legutóbbi levelében ezt írta. Fiam, lyukas óráit felületes eltöltése végett. Eredj Cezárin Labinett úrhoz, megboldogult atyád ismerőséhez, akinek előbb-utóbb amúgy is be kell mutatkoznod felszemtelésed előtt. Felkerestem hát Labinett urat. Nagyon lekötelezett azzal, hogy se szó, se beszéd a konyhájába száműzött. Leánya, Timotina, miután egyedül maradt velem, fogott egy rongyot, megtörölte az öblös bögrét, melyet a szívére szorított, majd hosszú csend után így szólt hozzám. Nos, Leonárd úr! Zavaromban, hogy a fiatal teremtéssel kell megosztanom a konyha magányát, mindeddig lehunyva tartottam szememet, s a szívemben felidéztem Mária szent nevét. Most pironkodva felvetettem fejem, partnerem szépsége láttán azonban elfúlt a hangom, s csak ezt tudtam hebegni. Kisasszony, de szép voltál, Timotina. Ha festő lennék, ezen a címen örökíteném meg vásznamon szent vonásaidat, a bögre tartó szűz. De én csak költő vagyok, és nyelvem csupán tökéletlen magasztalhat. A fekete takarék tűzhely lyukaiban vörös szemként izzott a parázs, a fazekakból vékony csíkban feltörő gőz, káposzta, leves és babfőzelék mennyei illata sodorta magával, s a tűzhely fölött finom orroddal e főzelékek szagát szimatolva, szépséges szürke szemedet kövér, macskádra szegezve, edényedet törülgetted, ó, bögre tartó szűz! Hajad lapos és halovány fonatai szemérmesen tapadta komlokodra, mely sárga, akár a nap. Szemettől kékes barázda húzódott arcod közepéig, mint szemteréznek. A bab illatával eltelt orrod érzékeny cimpái hevesen lüktettek, az ujjait felett kígyózó sejmes pihe nem csekély mértékben járult hozzá arcvonásaid erőteljes jellegének kidomborításához, és csintalan szőrszálak ficánkoltak a szív barna jegyen, mely állandóan tündökölt. Illedelmesen fésült hajadat, hajtűk fogták össze tarkódon, egy kurta fürt azonban szabadon lebegett. Kebleidet hiába kerestem, nincsenek kebleid. Megveted ezeket a világias ékítményeket, szíved a kebled. És mikor megfordultál, hogy széles lábaddal megfenyítsd aranyos macskádat, megpillantottam kiálló lapockádat, mely felrántotta ruhád, s derekad két erősen hangsúlyozott ívének kecses riszálása láttán, szívemet átütötte a szerelem nyila. Ettől a perctől fogva imádlak. Nem a hajadat, nem a lapockádat, nem is alakod lenti visszájának riszálását imádtam, én ugyanis a szent szerénységet szeretem az asszonyban is a szűzben, a szemérem is az irgalom látványától ágaskodik szívemben a szerelem. Ezeket az erényeket imádtam benned, pásztorleányka. Azon voltam, hogy észrevegyek szenvedélyem lobogását, no meg aztán a szívem amúgy is elárult. Szaggatott szavakkal feleltem kérdéseire, zavaromban többször előfordult, hogy asszonyomnak szólítottam kisasszony helyett. Leigázott hangjában varázslatos csengése, és éreztem, hogy lassacskán elhagy az erőm, végül is elhatároztam, hogy eleresztem akaratom gyeplőjét, és megadom magam már nem is tudom milyen kérdésére, hátravetettem magam a széken, egyik kezemet a szívemre szorítottam, a másikkal megragadtam zsebemben egy olvasót, melynek fehér keresztjét kidugtam a nyíláson, s fél szememet Timotinára, a másikat az égre emelve fájdalmasan és gyengéden feleltem, mint a szarvas gím a sutának, ó igen, Timotinak kisasszony. Mizerére, mizerére. Abba a szemembe, mely elragadtatva tekintett a magasba, hirtelen egy csepp sóspác pottyant a fejem fölött lebegő sonkára, és amikor a szégyentől kipirulva, szenvedélyemben felriadva, leszegtem fejem, észrevettem, hogy bal kezemben nem rózsafűzért, hanem egy barna cuclit szorongatok. Anyám bízta rám az elmúlt esztendőben, hogy adjam oda Izé néni kisbabájának. A plafonra emelt szememből kibudjantak keserű pálc, de abban a szememben, mely téged nézett, ó, Timotina, a szerelem könnye, a fájdalom könnye gyöngyözött. Később, talán egy óra múltán, mikor Timotina jelentette, hogy elkészült a babfűzelékből és szalonnás rántottából álló uzsonna, olyannyira hatalmába kerített lényének varázsa, hogy suttogva feleltem, csordultik tele a szívem, és ez bizony tönkre teszi gyomromat. És asztalhoz ültem. Ó, még most is érzem. Szíve válaszolt szívem hívó szavára, s rövidke étkezés alatt nem nyúlt az ételhez. Ugye, te is érzed, hogy itt valami szakterjeng, ismételgette. Apja nem értette, hogy az én szívem azonnal megértette. Dávid rózsája, Jesszé rózsája, az írás misztikus rózsája illatozott. A szerelem. Hirtelen felállt, S a konyha egyik sarkába sietett, ahol különféle cipők és csizmák hevertek, majd felén fordítva derekának teljes virágát, karját bedugta az ablaktalan halmazba, amelyről riadtan pattant föl kövér macskája. Miután a lábbeliket behányta egy rozoga üres fali szekrénybe, visszatért helyére, s nyugtalanul faggatta a levegőt. Hirtelen összeráncolta a homlokát, és felcsattant. Még mindig érzem! Igen. Én is érzem, felelte az apja, meglehetősen ostobán. Hogyan is érthette volna ez az avatatlan lélek? Jól tudtam én, hogy mindez csupán a szenvedély belső mozgásának jele szűzi testemben. Imádtam őt, és szerelmes élvezettel majszoltam az aranyos rántottát. A villa taktusra mozgott kezembe, míg az asztal alatt boldogan pihegtek lábaim a cipőben. Hanem a java, a megvilágosodás villámcsapása még hátra volt. Az örök szerelem zálogának, a gyengétség gyémántjának kellett tekintenem azt az elbűvölő előzékenységet, mely arra ösztönözte Timotinát, hogy távozásomkor megajándékozzon egy pár fehér zoknival. És így szólt. Kérem, fogadja el ezt a lábai részére, Lenárd úr. Május 16-án, imádlak, Timotina, téged és atyádat, téged és macskádat. Vas devotionis, rosa mystica, Timotina turris davidica, ora pro nobis, cöli porta stella maris. Május 17-én, mit nekem immár a világ, és tanulóterem zaja. Mit nekem azok, kiket a lustaság és az epekedés görnyezt mellettem? Az álom súlya ma délelőtt az asztalra nyomott minden homlokot, tompa és lassú hortyogás az utolsó ítélet harsonájának szavát idéző horkolás csapott fel ebből a tágos Gecsemánéból. Miként a pálma a romok közt, sztoikus nyugalommal, derűsen, kihúzott derékkal emelkedtem-e halottak fölé, megvetve az illetlen zajokat és illatokat, tenyerembe hajtottam fejem, s miközben Timotinával eltelt szívem dobogását hallgattam, tekintetem az ablak felső táblájánál át bekukkantott éjkékébe fúródott. Május 18-án a Szentlélek sugallatára költöttem ezt a bájos verset. Köszönet érte, sorait a szívembe foglalom, s ha majd az ég megadja, hogy viszont lássam Timotinát, a zokniért cserében megajándékozom művemmel. Címe a Szellő. Gyapott rejtekében a zefír alszik. A pihegése béke, sejmes puha gyapjú a fészke, vidor kis ajka sose sír. Ha a zefír szárnyát kitárja, elhagyja gyapot rejtekét, világi útjait bejárva a jó szagot leheli szét. Szerelem kvinteszenciája, ó szellő kvinteszenciája, mikor a harmatot lerázza, bejó a nappal illata. Ó Jézus Mária Szent József, a szellő sasként libeg fenn, imádkozóknak olyan jó ez, elringat, elszenderedem. A vége túlságosan kábító és átszellemült. Lelkem tabernákulumában őrzöm meg. A legközelebbi kimenő napom, ezt is felolvasom az én illatos és isteni Timotinámnak. Türelem, csend és áhítat. Bizonytalan dátum, türelem. Június 16-án. Uram, legyen meg a te akaratod, nem fogok gátat vetni elébe. Ha el akarod fordítani szolgálódtól Timotina szerelmét, szent igaz, hogy megteheted, de hát nem szerettél-e magad is. Uram Jézus, a szerelem lándzsája nem tanított-e arra, hogy leereszkedj a boldogtalan szenvedéseihez? Imádkozz érettem! Ó, régen vártam már ezt a június 15-ét, ezt a kettős kimenőt. Azon a napon szabad leszel, bíztattam lelkemet, hogy kordában tartsam. Június 15-én megfésülködtem Timotina fürtjeinek mintájára illatos rózsaszínű kenőccsel, homlokomra tapasztottam hajam szerény maradványait, szemöldököm is bekentem, gondosan kikeféltem a fekete ruhám, ügyesen eltüntettem öltözékem kínos, folytonossági hiányait, és elindultam vágyaim ne továbbja felé. Becsengettem. Elég sokáig kellett várnom, amíg Cézaren Labinettúr ajtót nyitott. Hegykén félre csapott, házi sapka ült a fején, a vastakon bekent merev hajfürt, mely az arcát verdeste sebb helyre emlékeztetett, egyik kezét sárga virágmintás házi kabátjának zsebébe mélyeztette, a másikat a kilincsen tartotta, ridegen üdvözölt, egy pillantást vetett fekete zsinórral befűzött cipőmre, elfintorította orrát, és megindult előttem. Zsebrevágott kezével úgy vonta előre házi kabátját, ahogy abbé szokta a reverendáját, szemem elé tárva így módon alsó felének domborulatát. Követtem. Áthaladtam a konyhán, s nyomában én is beléptem a szalomba. Ó, az a szalon! Az emlékezés gombos tűjével erősítettem fel emlékezetem kanavászára. A tapéták barna virágokkal borítva, a kandalon faburkolatú oszlopokkal díszített hatalmas inga óra áll, két kék vázában rózsák, a falon az inkarmani csata képe, meg egy ceruza rajz. Cézaren egyik barátjának műve. Malmot ábrázol, amint kerek a vizet paskolja, mely azonban inkább köpés, mint patak, minden kezdő rajzoló ilyesmit mázol a papírra. Mennyivel külön tevékenység a költészet. A szalon közepén a zöld posztóval bevont asztal mellett csak Timotinát látta a szívem, pedig ott ült Cézaren egyik barátja, az plébánia egykori tejhatalmos sekrestjése, nejével, Riflanduinéval, és belépésem után Cézaren úr maga is tüstént visszatért a helyére. Leültem egy párnás székre, arra gondolva, hogy lényem egy darabja olyan kárpittal kerül érintkezésebe, mely alkalmasint Timotina keze munkája. Mindenkit üdvözöltem, majd bástyaként magam elé tettem fekete kalapomat az asztalra, és fülelni kezdtem. Nem beszéltem, szívem azonban nem maradt néma. Az urak folytatták a megkezdett kártyapartit. Észrevettem, hogy vetélkednek a csalásban, s ez meglehetősen fájdalmas meglepetés volt számomra. Mikor a játszma véget ért, s a társaság az üres kandalló köré telepedett, én az egyik sarokra kerültem, ahol csupán Cézaren barátjának széke választott el Timotinától. A hatalmas termetű férfi félig eltakart, s én titkon boldog voltam. Mely mi csekély figyelmet szentelnek személyemnek a tiszteletbeli segrestés széke mögé, Száműzve, arcom szabadon tükrözhette szívem rezdüléseit, anélkül, hogy bárki észrevehette volna. Így hát átadtam magam az édes merengésnek, és hagytam, hogy e beszélgetésheve magával ragadja a társaság három tagját. Timotina ugyanis csak ritkán szólalt meg, szerelmes pillantásokat vetett szeminaristájára, s mivel nem mert a szemébe nézni, tiszta tekintetét fényesre kefélt cipőmre irányította, mire én a kövér sekrestjés mögött engedelmeskedtem szívem parancsolatának. Szemem az égre vetettem, és Timotina felé kezdtem hajlítani derekam. Hátat fordított. Visszabillentem, hát előbbi helyzetembe, mellemre ejtettem fejem, és felsóhajtottam. Timotina nem mozdult, megigazítottam ruhám gombjait, ajkaimat mozgattam, enyhén keresztet vetettem, mint hiába. Timotina semmit sem látott. Erre aztán elragadott a szenvedély, a szerelem dühe, kezemet az áldozás mozdulatába igazgatva elnyújtott és fájdalmas sóhajtást hallattam, és heves lendülettel Timotina felé hajoltam. Miserere! Hadonászás és imádkozás közben leestem székemről. A tompa zajra a sekrestyés vigyorogra háta fordult, Timotina pedig így szólt az apjához. Mimi, Leonard úr a földre omlott. Apja is vigyorgott, mizerére. Irultam, pirultam szégyenemben, a szerelem egészen levert a lábamról, a sekrestés visszaültetett a párnás székre, és helyet szorított számomra. Én azonban lehunytam a szemem, aludni akartam. Terhemre volt ez a társaság, amely nem is sejtette, hogy egy szerelmes szív szenved itt a homályban. Aludni akartam, de hallottam, hogy a társaság körülöttem forog. Bágyattan kinyitottam a szemem. Cezáren is a sekrestyés egy-egy silány szivart szorongatott fogai köré. Kényeskedve fújták a füstöt, s ez szörnyen nevetségessé tette őket. A sekrestyésné horpat mellével előrehajolva a széken ült, a sárga ruhája, amelynek hullámai hátul a nyakáig húzódva dagadoztak, kibontotta körülötte egyetlen fodrát. Kélyesen tépdeste egy rózsa szirmait, förtelmes mosolya nyíló ajkain át, előbukkant sovány ínyének két árva foga, sárgás feketén, akár egy öreg kályha cserepe. Bezzeg, te szép voltál, Timotina! Fehér csipke gallérodban, lesütött szemeddel és laposra fésült hajaddal. Leonardo szép reményű ifjú. Jelene jövőjének záloga, szólt a sekrestyés, szürke füstfelhőket eregetve szájából. Ó, Leonardo, öregbíteni fogja a papíren dicsőségét, mondta orrhangon a sekrestyésné, és kivillantotta két fogát. Pirongottam, ahogy rendes ifjúhoz illik. Egyszerre csak látom, hogy a székek eltávolodnak tőlem. A társaság összesúgott, nyilván rólam volt szó. Timotina egyre a cipőmet nézte, a két ronda fog fenyegetően merett felém, a sekrestyés gúnyosan nevetett. Lehorgasztottam fejem. Meghalt lá, Martin! Szólalt meg hirtelen Timotina, drága Timotina, imádod kedvéért. Ha te Leonardot, a te boldogtalan költőt kedvéért dobtad a társalgásba Lamartine nevét. Erre már felvetettem fejem. Éreztem, hogy a költészet puszta gondolata tisztára moshatja a profán lelkeket, és éreztem szárnyaim bontakozását. Timotinára szegeztem tekintetem, és örömtől sugárzó arccal mondtam. Nem egy pompás gyémánt ékesítette a költői elmélkedések szerzőjének koronáját. Jobb létre szenderült a versek hattyúja, szólt a sekrestyésné. Igen, de előbb elénekelte gyászdalát. vágta rá ujjongva. De hiszen Leonardul is költő, kiáltott fel a sekrestyésné. Édesanyja tavaly megmutatta nekem múzsájának szárnypróbálgatását. Két marokra fogtam a bátorságom. Ó, asszonyom, nem hoztam el a lantomat, sem a hárfámat, de... Ó, a hárfája majd elhozza máskor. Mindazonáltal, ha nem sértem meg vele a nagyra becsült, és egy papírszeletet húztam ki a zsebemből, felolvasom önöknek egyik versem néhány sorát. Timotina kisasszonynak ajánlom őket. Rajta, rajta, fiatalember, pompás! Csak szavaljon, szavaljon, álljon a szoba végére! Oda hátráltam. Timotina a cipőmet nézte. A sekrestyésné Madonna képet vágott, a két férfi egymáshoz hajolt. Elpirultam, köhítseltem, és gyengéden rázendítettem. Gyapott rejtekében a zefír alszik, a pihegése béke, sejmes puha gyapjú a fészke, vidor kis ajka sose sír. Az egész társaságból kibudjant a nevetés. Az urak összedugták fejüket, és goromba szójátékokat eregettek. A legszörnyűbb benyomást azonban a sekrestyésné ábrázata tette rám, tekintetét az égre vetve játszotta a rajongót, és mosolyra kényszerítette fördelmes fogait. És Timotina? Timotina is pukkadozott nevettében. Halálos csapásért Timotina az oldalát fogta. Langyos zefira gyapotban, hát ez igazán kábító, mondta szipákolva Cezáren papa. Mintha én is észrevettem volna valamit, de a kacagás csak egy pillanatig tartott, mindenki igyekezett erőt venni, újra meg újra kirobbanó derültségén. Folytassa, fiatalember, pompás, pompás! Ha az efír szárnyát kitárja, elhagyja a gyapott rejtekét, világi útjait bejárva a jó szagot leheli szét. Erre vaskos nevetés rázta meg a hallgatóságot. Timotina cipőmet nézte, felhevültem, perzselő pillantásaitól verejtékben úszott a lábam, mert azt gondoltam, a zokni, melyet egy hónapja viselek, szerelmének áldozati ajándéka, a pillantás, melyet a lábamra vett, szerelmének tanúbizonysága. Imád engem. És ekkor hirtelen úgy éreztem, hogy valami bágyat illat száll fel a cipőmből. Ó, most már értem a társaság borzalmas nevetését. Megértettem, hogy ebben a gonosz környezetben eltévejedve Timotinus Labinet, Timotina soha sem lesz képes arra, hogy szabad folyást engedjen szenvedélyének. Rádöbbentem, hogy nekem is el kell emésztenem ezt a fájdalmas szerelmet, mely egy májusi délutánon Labinetté konyhájában a bögre tartó szűz ülepének riszálása láttán virágzott ki a szívemben. A szalon órája elütötte a négyet, a hazatérés óráját. Eszeveszetten, szerelmem tüzébe égve, a fájdalomtól őrülten kaptam fel a kalapom, menekülés közben feldöntöttem egy széket. Imádom Timotinát, mormoltam a folyóson rohanva, s meg sem álltam a papneveldéig. Fekete felöltöm szárnyai baljós madárként szálltak mögöttem a szélben. Június 30-án. Most már az isteni múzsára bízom fájdalmam elringatásának gondját, 18 éves koromra a szerelem mártírja lettem. S a női nem egy másik mártírjára gondolván, ki örömünk és boldogságunk forrása, megfosztva attól, akit szeretek bánatomban, a hitet fogom szeretni. Vaj, ha Jézus és Mária keblünkre fogadnának, követem őket. Arra sem vagyok méltó, hogy megoldjam Krisztus sarujának zsinórját, hanem a fájdalmam, hanem a kínszenvedésem 18 éves és 2 hónapos létemre én is keresztet és tövis koronát hordozok. De nátszál helyett hárfát tartok a kezembe, s ebben lelek majd írt a sebemre. Egy esztendővel később, augusztus 1-én. Ma rám adták a szent köntöst. Isten fogom szolgálni. Egy gazdag falu plébániája és egy szerény szolgáló leány lesz az osztályrészem. Hiszek, el fogom nyerni üdvösségem is, anélkül, hogy költségekbe verném magam. Úgy élek majd, ahogy Isten jámbor szolgájához illik, a szolgáló leányával. Anyám, a Szent Egyház Istennek hála a keblén melenget. Áldassék érte. A fájdalmas szenvedét pedig, melyet a szívem mélyén dédelgetek, álhatatosan el fogom viselni. Ha nem is szítom fel tüzét, néha napján felidézhetem az emlékét, hiszen oly édes az emlékezés. Egyébként is én a szeretetre és a hitre születtem. Egyszer talán megadatik nékem az a boldogság, hogy visszatérve ebbe a városba meggyontassam drága Timotinámat. No meg aztán egy kedves emléket őrzök tőle. Egy esztendeje nem vettem le a zoknit, melyel megajándékozott. S ebben a zokniban fogom átlépni Uram Isten szent paradicsomot küszöbét. Szekeres György fordítása, a versbetéteket Nagy László fordította.